98,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Nem érdemes kötözködni Magyarországgal, az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül rengeteg kártya van a kezünkben, jelentette ki a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve. Ezt ő maga javasolta már decemberben is. Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni, a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon, szorgalmazta. Kiemelte, azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfeledjék, ez a belga meg a német emberek pénze. Európa energiaellátása veszélyben van, ezért teljes stratégiai felülvizsgálatot javasoltam, mondta a miniszterelnök Brüsszelben az előző napi EU csúcsot követő sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a színfalak mögött és az orosz ellenes dumák hátterében az európai államok tekintélyes mennyiségben hozna be orosz energiát. Ez a sufni energiadiplomácia pedig nem tartható sokáig. Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus miatt kialakult, és Európa energiaellátását veszélyeztető helyzetre vonatkozó kérdésre elmondta. A tanácskozás éjszakába nyúló utolsó szakaszában teljes stratégiai felülvizsgálatot javasolt ebben az ügyben. Hangsúlyozta, Európának a válsághelyzetre hivatkozva kezdeményezőleg kell fellépni, és regenerálnia kell kapcsolatait Amerikával, Kínával és Oroszországgal is. Ahhoz, hogy új uniós költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés. Mi csak valóságos uniós költségvetést fogadunk el. A kondicionalitást felejtsük el. Jelentette ki a miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, már tárgyalt az uniós miniszterelnöki csúcs a következő 7 éves költségvetés lényegi kérdéseiről, azzal a céllal, hogy fölmérje a nemzeti pozíciókat. A magyar nemzeti pozíció szerint, amelyen nem is akarunk változtatni, ahhoz, hogy új költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide. Egyébként nem lesz költségvetés, jelezte. A Gárdonyi tóparti szakambulancián 10 éve működik a kora gyermekkori fejlesztő, amelyben eddig 75 ezer gyermek fejlesztése történt meg 261 ezer esetszámmal, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban. Soltész Miklós az intézményben tartott eseményen arról beszélt, hogy 2010-ben még kis közösségek végezték az országban a sérült és fogyatékossággal élő gyermekek korai fejlesztését, rehabilitációját. Elhatároztuk, hogy ezeket a közösségeket összefogjuk, és szakmai tudásuk segítségével segítjük az érintett családokat, amelyek számára sok küzdelmet jelentett gyermekeik ápolása, gondozása, majd felnőttkori támogatása, mondta az államtitkár. Idén is 405 millió forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élők sportolását támogató több mint sport programra, mondta Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Az államtitkár a budapesti Kocsis Sándor paralimpiai sportközpontban tartott sajtótájékoztatón elmondta. Magyarországon a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy felmérés szerint 43%-ban az életmód határozza meg az egészségi állapotot. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Eső, zápor eső, néhol, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkülhet, a hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Hosszú forró nyár, együtt voltunk még. Hosszú forró nyár, úgy elfordultál, várlak még. Ahogy a nap fényét tavassza hívja a mező és a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rád. Hosszú forró nyár, együtt voltunk még. Hosszú forró nyár, úgy elfordultál, várlak még. Ahogy a nap fényét tavassza hívja a mező és a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rá. Együtt voltunk még, hosszú forró nyár, úgy elfordultál, várlak még. Ahogy a nap fényét tavassza hívja a mező és a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rád. Várlak még, ahogy a nap fényét tavassza hívja a mező és a reszkető virág. Hát amíg várok rád, elfogy a távolság, ki tudja, visszajön talán még a hosszú forró nyár. Várlak még, ahogy a nap fényét tavassza hívja a mező és a reszkető virág.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. március 20-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a Csányi Regnum Marianum emlékpark avatására látogatunk el, majd ezt követően bemutatjuk a 820 nap a föld alatt című könyvet. Ha tehetik, tartsanak velünk! A nemzeti ünnepen felavatták Csányban a Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttesét. A Csányi emlékpark a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg az arra járók előtt. Az ünnepségen Medve István polgármester a történelmi események fontosságát hangsúlyozta.
Kiemelt fontosságú feladat a település központ rendezése, hiszen nem mindegy, hogy hogyan néz ki a település központ, nem mindegy, hogy a hozzánk látogatókat vagy a Csányon átutazókat milyen kép fogadja. Igyekszünk ezért mi is lépésről lépésre rendezni, szépíteni, felújítani Csány központi részét. Az elmúlt évek során felújítottuk a művelődési házat. Felújításon esett át az önkormányzat polgármesteri hivatalának épülete. Új szociális központot hoztunk létre itt a központban, a volt áfész épület elhanyagolt épületéből. Felújítottuk odébb a templomkertet. Itt átellenben a gyógyszertár mellett rövidesen egy új egészségközpont fog épülni. Reményeink szerint rövidesen el fog tudni kezdődni az építkezés. Ezen a helyen pedig, ahol nem olyan régen még egy romos épület állt, ezt a gyönyörű monumentális emlékparkot hoztuk létre. Természetesen a tennivalóknak még nincs vége. A következő ciklus kiemelt feladata lesz, hogy a faluközpontban álló volt bisztró és cukrászda épületét felújítsuk. Nem csak az a fontos azonban, hogy hogyan néz ki, hogy mennyire rendezett egy település központja, nem csak az a fontos, hogy mi van a falu közepén, hanem az is, egy közösség lelke és szíve közepén. Legyen az a közösség egy nemzet, egy falu közösség vagy egy családi közösség. Nem csak a kövek, a falak, az épületek, az utcák, a járdák számítanak, hanem az is, hogy mi van oda benne a lélekben, a szívben. Hogy van-e ott egyáltalán még valami. Mert akkor vészel igazán minden, ha ott már nincs semmi. Az embernek nem csak egyéni léte van, hanem közösségi léte van. Léte is van. Közösségi és nemzeti léte is van. Egy ember életében is, és egy közösség, egy nemzet életében is kulcsfontosságú az emlékezet. Egy ember attól ember, többek között, hogy emlékezik, és reflektál a dolgokra, reflektál a jelenre és a múltra. Ugyanez a helyzet egy közösséggel is. Egy nemzet attól nemzet, hogy a tagjainak van történelmi emlékezete. Van nemzeti emlékezete, nemzettudata, közösségtudata, attól nemzet, hogy tudatában van a jelenének és tudatában van a múltjának. Gondoljunk bele, milyen ember az, aki nem emlékszik semmire. Aki nem emlékszik rá, hogy mi történt vele tegnap vagy tegnap előtt. Mi történt vele a múlt héten. Nem emlékszik, ki az anyja, ki az apja, kik az ősei, a szülei, kik a barátai, kik az ellenségei. Az ilyen ember amnéziás. És bizony az ilyen ember beteg ember. Beteg és életképtelen. Gondozásra szorul. Nincs múltja, és mert nincs múltja, ezért nincs jövője sem. Ugyanez a helyzet a nemzettel is. Annak a közösségnek, annak a társadalomnak, amelyben nincs nemzettudat, amelynél nincs nemzeti emlékezet, annak nincs múltja és nincs jövője. Az a közösség nem tudja, hogy honnan jött, hová megy, mi végre van a világon, nem tudja, mi a célja, mi a feladata, mi a küldetése. Emlékezet nélkül nincs ember, nincs emberi minőség, történeti, történelmi emlékezet nélkül nincs nemzet. Elmondhatatlanul fontos tehát egy közösség, egy nemzet életében a történelmi emlékezet, és egy felelős vezetés számára ezért mindig kulcsfontosságú a történelmi emlékezet ápolása és a nemzetpolitika. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkátkodhassa a jövőn, mondja Széchenyi. A történelmi emlékezet életben tartásának közösségi és köztéri eszközei az emlékművek. Ezért van minden település központjában valamilyen nagyjainkra, példaadó hőseinkre, mítoszainkra, történelmi eseményeinkre emlékeztető emlék, ezeknek emléket állító emlékmű. És mert a nemzetpolitikát és a történelmi emlékezetet mi is nagyon fontosnak tartjuk, ezért régóta kerestük a módját annak, hogy valamilyen szakrális teret és nemzettudat ápoló emlékhelyet létesítsünk a falu középpontjában. Képviselő úrnak hála, erre egy top pluszos pályázati forrás elnyerése adott teremtett lehetőséget. Az emlékhely megvalósításához a pályázatot még 2022-2023 környékén nyertük el. A projekt része volt az emlékmű kialakítása mellett az ehelyütt álló romos épület lebontása, továbbá az ingatlan bekerítése, parkosítása, a kamerarendszer és öntözőrendszer kialakítása, díszkivilágítás létesítése és egy járófelület létrehozása itt a telek mentén, egészen az iskola mellett el a templomkertig. Vörösgránittal burkolt emlékmű nemzetünk sorsfordító eseményein megy végig, Csányra fókuszálva, és az egyes történelmi pillanatoknak lézergravírozott fekete gránit emléktáblák állítanak emléket az oszlopokon. Maga a kompozíció központi gondolata, központi eleme, a Szent Korona és az ország Szűz Mária oltalmába való felajánlása. Ezért is Regnum Marianum az emlékhely neve. Mária országa, Mária birodalma, Mária királysága. Középen pedig egy oszlopál, egy obeliszk, a tetején a magyarság madara, turulmadár található, de nem akárhogyan, hanem egy felfelé elrugaszkodó és felszállni készülő mozdulattal és lendülettel, ami a magyar nemzet leendő felemelkedését szimbolizálja.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, aki a szabadság, az egyetértés és a béke elveit hangsúlyozta, párhuzamot vonva az 1848-as és 49-es forradalom és szabadságharc fő eszméivel.
Tisztelt egybegyűltekedes Csány ünneplő közösség, ma egy fényes csillag emelkedik az égre, innen Csányból, és beleragyogja az egész Kárpát-perencét mindenütt, ahol magyarok lakta települések vannak, megmutatja, hogy igenis, mi tudunk, igenis alkotunk, és igenis büszkék vagyunk történelmi múltunkra, és itt egy jó példa, egy pozitív példa, méltó környezetet tudunk az emlékezésnek teremteni itt Csányban. Méltók vagyunk Csány történelmi múltjához, méltók vagyunk aktív jelenéhez, és méltók vagyunk pozitív, előremutató jövőjéhez. Ezt sugározzuk, ezt sugaljuk ezzel a szoborparkkal. Hála és tisztelet mindazoknak, akik alkottak, részt vettek benne, létrehoztak, kitalálták a gondolatot, megalkották, megépítették, és ma itt áll a mi örömünkre ezen a szép tavaszi napon. Külön megtiszteltetés és öröm, hogy éppen a legszebb magyar ünnep, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi évfordulóján avathatjuk föl ezt a szoborparkot. Itt Csányban is megmozdultak, hiszen a nemzet hívó szavára nagyon sok csányi állt be honvédnak, huszárnak, és mentek küzdeni a nemzetőrségben, mentek harcolni a magyar szabadságért. Tisztelt csányiak, a hazának ma is szüksége van önökre. Sok minden változott 1848 óta, de a magyarokat fűtő szabadságvágy, az a kívánságunk, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés, ez változatlanul megmaradt. Engedjék meg, hogy először is magáról a békéről beszéljek. A veszélyek korában élünk, a szomszédságunkban véres háború van immáron 4 éve, nemzetünk napjaiban viszont mi a békéért imádkozunk, mi amellett tartunk ki. Ami a szabadság kérdését illeti, Március 15-e a magyar szabadság ünnepe. A márciusi ifjak azért küzdöttek, hogy a magyarok sorsáról mi magunk dönthessünk, büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, büszkék vagyunk a jelenünkre, és büszkék vagyunk a jövőnkre is. Szabadon, békében, nyugalomba szeretnénk itt élni. A szabadság azonban, ahogyan a 20. század velünk is megtanította, illékony dolog. Olyan, mint a levegő. A hiányát azonnal megérezzük, a megléte viszont már nem természetes. Tisztelt Sányiak! Beszélnék néhány gondolatot a békéről és a szabadságról, majd ezután ugye az egyetértésről, ami egybefogja ezt a két gondolatot. Az ember olyan, hogy szeretne minél nagyobb egyetértést kialakítani a többiekkel. Vágyjuk a nemzeti egységet, vágyjuk az összetartozást, mind büszkék vagyunk 1848-ra, de legalább egy ügy biztosan van, ami minket magyarokat összetart, egybetart, és amivel egyetértünk. Nem akarok zsákban macskát árulni önöknek, kampányhetek előtt állunk, sok vitánk van, lesz, politikai ellentmondások, azonban én hiszem és vallom, hogy egymás tiszteletével, egyetértési pontok megkeresésével lehet egy olyan közös véleményt kialakítani, ami előre viszi országunkat, előre viszi hazánkat. Így tettek 1848 hősei, így tettek a mi őseink, így teszünk mi is a magunk módján. Szabadság és egyetértés. Legyen összefogás, és köszönöm, hogy meghallgattak. Isten éltesse a Csányiakat.
Az emlékmű, melynek központi eleme Ecker Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az ország felajánlást. A vitéz Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékpark és emlékmű együttes, a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. A most következő percekben Pádár Sándor helytörténészt hallják.
A község területe már az őskorban lakott hely volt. Nem összefüggő, hanem ilyen szórványos telepeken helyezkedtek el, és éltek az emberek. A falut keresztül szelő csőrszárok, amely egyfajta határvonal volt az Alföldön, annak egy átkelő pontja lehetett a falu központja, ahol most állunk, ahol meg Regnum Marianum emlékpark is van, ezt mutatja több összefutó út is. Ezek mind bizonyítják, hogy településünk évezredek óta egy élő, lakott hely. Viszont a helytörténetből egy kicsit most ugorjunk nagyot, és nézzük meg az országunk történelmét is. Kézai Simon mester ezt írja krónikájában. Etele király címerén, melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejű madárval ábrázolva, melyet magyarul Turulnak hívnak, mert ezt a címert hordták valamagokkal, a hunok mindig a harcban. Az oszlop tetején látható a Turul madár, a magyar eredetmondány mitológikus madara, ősi hitvilágunk emléke és szimbóluma. Mondavilágunk hagyománya tőle eredezteti a magyar szentet adó első királyi családunkat, az Árpád házat, vagyis a Turul nemzetséget, melynek kiemelkedő alakja első István. Ő teremtette meg a keresztény magyar államot, a magyar katolikus egyházat. István király Szilveszter pápától kapta a szent koronát. Kapcsolata szoros volt Rómával, de oly szoros, hogy a mai napig ez a kapcsolat még mindig intenzíven tart, töretlenül, és reméljük, hogy még ezer évig is fog tartani. István király halál előtti napon, 1038. augusztus 14-én magyar szent koronát, vagyis az országot Szűz Máriának ajánlotta föl. Az ország felajánlást néztük meg az oszlopon látható ábrázolással itt középen. A Regnum Marianum kifejezés is abból a hagyományból ered, mely szerint az örökös nélkül maradt Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát és az egész magyar nemzetet. Az emlékpark elnevezése közvetlen utalást hordoz Magyarország Szűz Máriának történt felajánlására, amely a magyar keresztény államiság egyik alapköve. A Regnum Marianum kifejezi azt a történelmi és lelki folytonosságot, amely a magyarság megmaradásának évszázadok óta jellemzője. A Vai család Magyarország egyik befolyásos, igen jelentős nemesi családja volt. Egy 1349. február 6-án keltezett oklevél Csány község egy részét is a Vai család birtokaként említi. Ezt követő évszázadok levéltári forrásai hiányosak. A következő ismert forrás az 1700-es évek első feléből tudatja, hogy a falu alvégi része Vai Ádám és családja birtoka. Annak a Vai Ádámnak, aki második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya volt. 1956 és 1848 a szabadságharcról nem lehet úgy beszélni és megemlékezni, hogy mélyebb történelmi előzményeket ne ismernénk. A Rákóczi szabadságharc emlékezete kicsit megfakult, mind országos, mind helyi vonatkozásban. Ezért emlékezetbe emeltük. 1664-ben a magyar érdekek rovására kötött vasvári béke okozta elégedetlenség, és a Habsburg abszolutizmus megerősödése közvetve hozzájárult ahhoz a légkörhöz, amely 1703-ban a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez vezetett. A szabadságharc csapatai közül a 60-i honállomású Szabó Máté ezredes helyi postamester által szervezett kuruc ezredbe 60-ból 51, Hortról 13, Boldogról 6, Csány pedig 5 férfi állt be. A tábla összetett grafikai kompozíciója felidézi a Csányon birtokos és egyházat támogató Vai családot és a Rákóczi szabadságharcot. A Vai család 1428-ban festett címereleme egy szarvas, melynek jobb szemébe egy nyilvessző fúródott. Mellette Rákóczi szabadságharc 10 poltúrás pénzérmén látható címer található, és a két grafikai elemet tördlevélre választottuk el. A tördlevél a bátorság és a hűséget jelöli. Második Rákóczi Ferenc 1703. június 16-án a gyülekező névfelkelők élére állva egy imát mondott el. Ebből az imából egy napjainkban is aktuális rész lett bevésve a gránittáblábra. Jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és még egy sorokot olvassák, gondoljanak arra, hogy ez év március 27-én lesz 350 éve, hogy Borsiban megszületett a szabadság vezérlő fejedelme, második Rákóczi Ferenc. 2026. május 1-én lesz 315 éve, hogy a kuroszok részéről Károly Sándor és a császári sereg részéről Pálffy János Nagykárolyban aláírták a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét, mely a történelmi köztudatban szatmári békeként vált ismerté. Ez a dokumentum a szabadság tüzének csak a lángját nyomta el, a felszín alatt viszont a parázs izzásban maradt.
Több mint két havi ostrom után 1941. október 16-án szállták meg Odesszát a román és német seregek, és ezzel kezdetét vette az odesszai holokauszt. Becslések szerint a menedéket keresőkkel együtt mintegy 100 000 ember esett csapdába Odesszában. Közüllük 1943. januárjára alig pár tucat kényszermunkás és néhány bujkáló maradt. Utóbbiak közé tartozott Liuska Kalika, aki a szomszédok segítségével egy földbeásott pincébe vészelte át a megszállás hónapjait. A bujkálás 820 napjáról, azaz több mint 2 évéről naplót vezetett, hogy emléket állítson azoknak, akik nem élték túl a népirtást, és azoknak, akiknek az életét köszönheti. Olvasható a könyvként megjelent napló hátlapján. A naplót és egyéb vele kapcsolatos dokumentumokat Elüd Nóra tanár, drámapedagógus, holokauszt emlékőrző aktivista fordította le. A 820 nap a föld alatt címmel februárban megjelent könyvről a fordítóval Császi Erzsébet beszélgett.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Előd Nóránál vagyunk. Ő tanár, drámapedagógus és holokauszt emlékőrző aktivista, az Ariadné csoport tagja. Fordított egy könyvet, egy nagyon érdekes könyvet. A könyvnek a szerzője Jussia Kalika, ő Odesszában élt, akkor, amikor a románok megtámadták a Szovjetuniót, és mivel zsidók voltak, ezért egy pincébe kényszerültek, és 820 napig éltek ott a pincében. Segítették őket maguktól, ugye nem maradtak volna életben, tehát a pincében leírta a mindennapjait, és 820 nap a föld alatt ezzel a címmel nagyon kalandos úton elkerült ez a kézirat Magyarországra, Előd Nórához, aki orosz nyelvből lefordította ezt a könyvet, amiről sokan azt is mondják, hogy ez az odesszai Anna Frank naplója. Tanárnőt kérdezzük, hogy is került hozzá ez a kézirat.
Ez nagyon kalandos módon. Az Ariadne csoport havonta egyszer találkozik. Az egyik összejövetelünkre egy vidéki tanárnő tagja a csoportnak hozott nekem egy oldal valamilyen írás, hogy ő ezt az ukrajnai barátnőjétől kapta, akivel évek óta munka és baráti kapcsolatban van. Nagyon sok szervezést köszönhetünk neki, holokauszt megemlékező műsorokat, és az ő szervezésében voltunk Munkácson 2 évvel ezelőtt. Éreztem, hogy közünk van a dologhoz. Azt mondta, ő nem tud oroszul, nézzem meg, mi ez. És ott rögtön belenéztem, és ott rögtön megcsapott az, hogy ez egy elképesztő történet. Ez a Lőszer Kalika 17 éves volt a II. Világháború idején, amikor a hitleri Németország megtámadta a Szovjetuniót, a románok, mint német szövetségesek vettek részt ebben a hadjáratban, és a Kalika család háza alatt volt egy pince, amit az előző tulajdonos ásadhatott valószínűleg, senki nem tudott róla, még az udvarban lakó szomszédok sem. Amíg, hát ők el nem árulták, mert ahogy te mondtad, segítség nélkül nem tudták volna túlélni, de az, hogy 820 napra, ugye több mint 2 évre nem számítottak, azzal mentek le a pincébe, hogy a partizánok úgyis 2-3 héten belül felszabadítják Odesszát. Na most ehelyett Odessa a náci népirtás, a zsidó holokauszt egyik legszörnyűbb centrumává vált. A városból gyakorlatilag 4 vagy 5 család menekült meg, 250 000 zsidó lakos közül. A legdirektebb módokon, rögtön a Odessa elfoglalása utáni 2. napon végigakasztották például a Lüsszeik utcáján minden kertbe akasztófát ácsoltak, és felakasztották az összes férfi lakót az utcában. Így kezdődött. Gettóba hurcolással és börtönbe hurcolással folytatódott, nem mondom el a könyvet, csak annyit, hogy Odesszában egyrészt a zsidó lakosság aránya a kelet-európai szokáshoz képest is nagyon magas volt, másrészt, hogy ezt tökéletesen kiirtották. Mire felszabadították Odesszát, addigra ismert zsidó család nem maradt, később visszatért 3-4 túlélő család.
Még az is szerencséjük volt, hogy egy olyan házban laktak, aminek két felől is volt kijárat a két különböző utcára.
Igen, na most ugye azért 2,5 évig valamit enni kellett, és az életfunkciókat fenn kellett tartani, ehhez segítség kellett. A másik szerencséjük az volt, hogy a házban a szomszédaik ugyancsak zsidó család, de karaitáknak nevezték magukat. A karaita az tulajdonképpen egy, nem egész pontosan tudni, hogy egy zsidó nép kisebbség, minden esetre valamiféle vallási elágazása a zsidó vallásnak, és ma is léteznek karaiták világszerte, pici közösségekben, és akkor a nácik a karaitákat, mint hogy török néptörzsnek vélték őket, nem üldözték. Úgyhogy ez a testvérpár, ez két nő, szereztek olyan iratokat, amelyek bizonyították, hogy ők karaiták, és noha nem volt egészen biztonságos a létük, de végül is elég szabadon mozogtak, úgyhogy ők vállalták magukra az élelmiszerbeszerzést, az egészségügyi funkciók ellátását és minden. Megszakítatlanul 2,4-ét, tehát egyetlen egyszer se kockáztathatták, hogy bárki meglássa őket, vagy akár mozgást lásson. Ez egy ablaktalan helyiség, ahol a Lucia által írt napló elmállott a háború végére, ugye, ami 41-től érintette Odesszát, tehát a megszállás 4 évig tartott a teljes felszabadulásig.
Ha Anna Frank naplójához hasonlítjuk, ők is körülbelül 2 évig bujkáltak, de ők jóval jobb körülmények között voltak, ugyanis ők Németországból mentek Hollandiába, az édesapjának az üzemében bujkáltak, annak egy részében. De ez egy pince, egy ásott lyuk volt, egy 7 méterszer 2,5 méteres. Talán tudjuk érzékeltetni, ha felolvasunk egy részt a naplóból. Megkérhetem a tanárnőt, hogy olvasson fel belőle.
Odessa a Fekete-tenger gyöngyszeme. Az 1941-es esztendő utolsó békés meleg napjai. Befejeztem a 10-osztályos középiskolát, és más lányokkal és fiúkkal együtt ünnepi este búcsúzunk az iskolától. Az esti után pedig egész éjjel járjuk az alvó Odessa utcáit, a tengerparti sétányokat. Énekelünk, táncolunk, szerenádot rögtönzünk kedvel tanáraink ablaka alatt, ez a szokás. Senki nem hinni, hogy a ránk virradó reggelen az utcai hangszórókban felhangzik a szörnyű szó, háború. Már lángolnak a fasiszta légierő éjszakai támadásait követő tüzek, égnek városaink. Megkezdődött apáink, férjeink, fiaink és lányaink mozgósítása a hadseregbe. Megkezdődött Odessa lakosságának evakuálása minden elképzelhető közlekedési eszközzel, vasúton, tengeren sokan gyalog indulnak neki. Üvöltenek a szirénák, egy hang a hangszórókból folyamatosan figyelmezteti a lakosságot, légiriadó, légiriadó. Bombák robbannak, remegnek a falak, üvegcserepek csörömpölnek, naponta többször. Különösen iszonyatos és elviselhetetlen éjszaka. Az idegeink pattanásig feszülnek. Miközben potyognak a bombák, anyám napokat áll sorba a kikötőben hajójegyutalványért, hogy tengeri úton hagyhassuk el a várost, ám minden alkalommal utalvány nélkül jön meg. Szeptemberben lennék 18 éves. A nővérem Riva augusztusban 20. Hárman vagyunk anyámmal, Zsényával. Nem voltam még 5 éves 1928-ban, amikor apám elhagyott bennünket és Amerikába emigrált. 41. augusztusára volt kitűzve Riva esküvője Dodi Klenszkijel, de Dodikot már júniusban, a háború első napjaiban behívták. Egyenesen a frontra. Dodik nagyon szerette Rivát, és mielőtt bevonult, mint mennyasszonyát, szigorú felelősség terhe mellett a szüleire bízta. Úgyhogy most össze vagyunk kötve ezzel a családdal. Apalenszki megígérte, hogy szerez hajójegy utalványt mindkét családnak. Valamikor a kikötőben dolgozott, neki talán könnyebb lesz hajójegy utalványt szerezni. 2-szer is lett volna lehetőségem elhagyni Odesszát. A barátnőmet és a gyerekeit kísértem a pályaudvarra. Egyszer csak azt mondja, Gyújtsa, szállj föl velünk! Azt mondtam neki, anyám és a nővére nélkül nem megyek sehova. Másodszor anyám nővérét kísértem ki, és az ő ajánlatára, hogy tartsak vele, ugyancsak nemet mondtam. Anyám nélkül nem.
Micsoda emberi nagyság kell ahhoz, hogy ott maradjon.
És visszamenjen a börtönbe, ahonnan egy ideig ki lehetett járni élelmet szerezni. Mert az anyja ott maradt kvázi túszként. Második alkalommal, amikor ugyanígy sikerült a gettóból kimennie, akkor a nővére maradt bent, az ő kedvéért ment vissza. Ezek mind részletesen le vannak írva a naplóba, úgyhogy egyik ámulatból a másikba estünk. Van olyan történet, hogy a német őr nem akarja visszaegedni őket a börtönbe, mert nem hiszi el, hogy zsidók. És ők bizonygatják, hogy de igen, ők zsidók, és itt a helyük.
Tehát a véletleneknek is nagy szerepe van abban, hogy ők megmenekültek.
Kétségtelenül. A vagányságuknak, a bátorságuknak, a nagyon életük kockáztatásával bátor szomszédaiknak egy csomó tényező játszik itt közre.
Nem voltak mindennapi emberek. Nem meséljük el az egész könyvet, hogy hadd olvassák el az olvasók is, a hallgatók is, viszont beszéljünk a Jussziának a háború utáni életéről, amikor kiszabadultak ebből a pincéből. Mi történt velük?
Hát azonnal beiratkozott az orvosi egyetemre, ezt Odesszában végezte, és ugye a Szovjetunióban, ahogy valamikor nálunk is, kötelező elhelyezési rendszer volt, úgyhogy őt munkácsra helyezték, és semmi köze nem volt a Kárpátaljához, de munkásra helyezték. Az egész munkás életét ott élte le, ott volt gyermekorvos, illetve az egészségügyben, az adminisztrációban is dolgozott, és amikor nyugdíjba ment, akkor aliázott Izraelbe, akkor úgy érezte, hogy itt több tovább nincs keresni valója. Na most Izraelben élt egy Petah Tikva nevű kisvárosban, és csak a kézirattal foglalkozott. Most a kézirat sorsa továbbra úgy alakult, hogy ő az első szétfoszlott, szétmállott példányt rögtön a kiszabadulásuk után újraírta, egy kicsit valószínűleg ki is bővítette, pontosította, és ebből az újraírt, immár gépírással, tehát írógéppel írt kéziratból 44 példányt sokszorosított az akkori módszerekkel, xeroxal. És ezt a 44 példányt elküldte, amilyen címeket föl tudott kutatni Amerikától, Dániáig és Olaszországtól, a világ 44 pontján megjelent. Folyóiratban, újságban, tehát könyvalakban egy olasz kiadásáról tudunk, a képanyagot például onnan kölcsönöztük, mert hát ugye ami képanyag a kéziratban van, az a nyomda számára minőségileg nem volt sokszorosítható, vagy elfogadható. Na most itt a olasz kéziratból kölcsönöztükhöz kívánkozik egy olyan megjegyzés, hogy a könyvet semmiféle szerzői jog nem terhelte, meg Lucia nagyon határozottan leszögezte, írásba adta, hogy ragaszkodik hozzá, hogy semmilyen szerzői jogot ne kérjenek a könyv terjesztéséért, ahol lehet, ott terjesszék. Így került 90-es években. Elment, visszament a Izraelből munkácsra, és vitt egy példányt az ottani könyvtáros nőnek, aki az vetette a többi közé, majd a könyvtárat felújították, átépítették, elkerült a könyv, visszakerült a könyv, nyoma veszett a könyvnek. És itt jön a képbe az Ariadnés kolléganő, aki nekem hozta a kéziratot, és akinek régi barátsága volt Elena Halával, aki hozzáfordult tanácsért, hogy őt nagyon érdekli a holokauszt története, és hol nézhetne utána. És Piroska azt mondta neki, hogy hát a munkácsi könyvtár könyvtárossághoz forduljon, ő biztos jobban tud tanácsot adni, és így előkerült a kézirat. És akkor egy-két oldalt Jelena elküldött Piroskának, Piroska meg nem tudván oroszul ideadta nekem, és vége az útnak, és gyönyörű a történet.
Benne van a könyvben, hogy nehéz volt ezeket a kaligrafikus betűket olvasni.
Az orosz kézírás, ez a nagyon erősen dőlt betűs, elég nehezen olvasható, de hát kisilavizáltam. Na, nem kézírással van az egész napló, ugye az egész napló részben írógéppel, de sokszorosított, tehát másolt példányban. Részben a második, hát nekifutásból már számítógépes változatban terjedt.
A könyv az 72 oldalas és két részből áll, az első részben a napló van, a másodikban pedig azoktól a visszajelzések, akik olvasták, illetve kiegészítette még a fordító különféle dokumentumokkal, fotókkal és a könyv fordításának a történetével. Hol jelent meg még ez a történet, mely országokban?
De én így fejből most nem tudom elmondani, de benne van a nagyon pontos bibliográfiai lista a könyvben. És annyiban egy kicsit helyesbíteni szeretnék, hogy a könyv nem csak a naplóból áll, tehát maga a napló, ahogy te mondtad, két részes, de hozzátettünk egy harmadik részt, Piroska ugyanis megírta a kézirat történetét. Továbbá Lucia maga csatolta a naplóhoz ezeket a visszajelzéseket. Hát akihez ilyen véletlenek útján elkerült a könyv, mondom, Izraeltől Amerikáig és Dániától Olaszországig, ott születtek olyan nagyon-nagyon változatos, érdekes a levél dömping, ami erre érkezett. Egyrészt köszönet, hogy megörökítette Odessa kálváriáját. Másrészt elemzések, hogy mit nyújtott a napló nekik, olvasóknak. A lelkes, tegezős, drága Lyuszecska megszólítású változattól a hivatalos pecsétes, címeres papír, levélpapíron, gépírással írt köszönőlevélig mindenféle fajta van. És szemléletében is mindenféle fajta van. Nagyon érdekes ez a rész is.
A könyv február végén jelent meg, és a megjelenésében közreműködött az Ariadné csoport. Mit kell tudni az Ariadné csoportról?
Az Ariadné csoport 1999-ben alakult. Miriam Ben Dávid, ez egy pszichológus, aki gyerekként sikerült kimenekülnie Magyarországról Izraelbe. Ugye van egy ilyen híres történet, hogy Románián keresztül vonattal, majd a Fekete-tengeren keresztül közelítve hajóval Izrael sikerült egy nagyobb csoportnak kijutnia, és ő ezek közt volt. Na most valahol a 90-es évek második felében voltak a gyerekei, unokái annyira felnőttek, hogy úgy gondolta, hogy elhozza őket Magyarországra, és megmutatja azt az országot, amit nem önként dololva hagyott el, hanem az életét mentendő. És azt látta, hogy a holokauszt emlékőrzés igencsak gyenge lábakon áll Magyarországon, a mély, több évtizedes elhallgatás nyomait látva három csoportot alakított itt, egy pszichoterápiás csoportot, amelyek megpróbálták elhárítani a túlélők szükségképpen felmerülő pszichés gátlásait, kialakuló pszichés gátlásait. Ugye a nagymamáink azt mondták, nem, erről nem beszélünk. Az én anyám talán nem ebben a megközelítésben, de azt mondta nagyon határozottan, hogy gyerekek, előre nézünk, hátra nem nézünk. A második csoport volt a második generációs túlélők csoport, tehát a túlélők gyerekeiből alakult csoport, akiknek a helyzete egészen speciális volt pszichológiai szempontból is, és az aktivitás, az életkor jelentette aktivitás szempontjából is. És a harmadik volt az Ariadne, amelynek az az alcíme, hogy túlélők és embermentők beszélgetései. Na most ez azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt természetesnek mondhatjuk, hogy azok a zsidók, akiket bújtattak, mentettek hamis papírokkal, a felszabadulás pillanatában vettek egy nagy levegőt, és rohantak tovább építeni az életüket. Vagy külföldön, vagy újraépíteni Magyarországon. Biztos, hogy mindenki hálával gondolt a mentőire, de ennek nem adott hangot. És a mentőkben kialakult egy sértődöttség, egy nagyon jogos sértődöttség. Na most ezt a furcsa és nem egészséges kölcsönviszonyt volt hivatva feloldani az Ariadné, és csináltuk is nagy sikerrel. Egyrészt a csoportban több mentő ült velünk egy asztalnál, vagy ültünk velük egy asztalnál. Én magam például az én személyes mentéstörténetem hősnőjével, Homonnai Máriával találkoztam 35 év után először az Ariadnéban. Úgyhogy a mi történetünk az azért különös, mert ebben a környezetben találkoztunk össze. Én 8 éves voltam, ő 12. Persze, hogy gyerekként nagyon másképp éltük meg. Most, hogy ő 12 évesen hogy lehetett mentő? Hát úgy, hogy az apja, Homonnai Tivadar, a Budapest főpolgármestere volt 44-ben, és amikor március 19-én bejöttek a németek, akkor demonstratíve fölállt, és azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó idegen hatalmakat szolgálni, és lemondott a főpolgármesteri székről, és elment az előre elkészített búvóhelyre, amit igen jót tett, mert a lakásán a gestapó várta. Viszont sikerült eljuttatnia a feleségéhez egy levelet, amelyben értesíti őt, hogy a villájuk teljes földszintjét átengedte Sztélo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő tevékenységére. Na ebben a Tamás utcai Homonnai villában vészeltem át én a nehéz időket, Mária pedig úgy válhatott mentővé és a világ igaza cím birtokosává, hogy a gestapóba többször átvitték, szembe volt velünk a gestapó székháza. Többször átvitték, verték, hogy ki szedjék belőle, hogy ezek itt zsidó gyerekek, és kitartottam mellett, hogy nem, ezek erdélyi menekültek, és ez közös sorsállalás volt. És ami nagyon nagy dolog volt, és azt hiszem, hogy a könyvben nem volt alkalmam eléggé hangsúlyozni, hogy megosztották velünk az éléstárukat. Úgyhogy ők is kicsit éheztek, mi is kicsit éheztünk, addig, amíg más források nem akadtak.
Mi a céljuk a könyvvel? Hogyan fogják eljuttatni az érdeklődőkhöz?
Nekünk megvan egy kialakult módszerünk, az Ariadnénak, ez nem az első kiadványa, 3 könyv van mögöttünk, mind a 3 túléléstörténetek, illetve mentéstörténetek. Lényegében egyrészt köszönjük a kiadónak, Oriolt Károlynak, aki az első könyvtől kezdve mellénk állt. Ő is pszichológiával foglalkozik, és ilyen módon került a mentéstörténetek közelébe egyáltalán. A célunk, hogy emberek megszólaljanak, hogy a hallgatást megtörjük, hogy ezt a sok évtizedes, teljes részben pszichológiai, de részben politikai okból létrejött elhallgatást, nem egyszerűen hallgatást megtörjük. Ma azt hiszem elmondhatjuk, hogy nem csak az Ariadnénak köszönhetően, de az Ariadnénak is köszönhetően egyre több memoár jelenik meg, egyre több napló visszaemlékezés, vagy történetírás. Tehát a harmadik generáció már a nagymamák történetét írja.
Budapesten voltunk Erőd Nóra tanárnál, drámapedagógusnál, holokauszt emlékőrző aktivistánál. Ő egy könyvet fordított, egy odesszai holokauszt túlélő írta, Jussia Kalika, és az a címe, hogy 820 nap a föld alatt. Odessa 1942. január 10-től 1944. április 10-éig. Ezt a könyvet fordította le Előd Nóra, amelyet február utolsó napjaiban adtak ki, és akkor volt a könyvbemutató is. A könyv a könyvesboltokban kapható, megrendelhető. Olvassák el önök is. Császi Erzsébetet hallották.
Említettem az elhallgatást, és ennek az ellen pólusán a felfakadást, a mostanában megjelenő visszaemlékezés sorozatot. Olyan tényező is meghatározza, hogy az életkor, hogy ahogy múlik az idő, egyszer csak rádöbbentünk mi öregek, hogy nem vihetjük magunkkal, nem kéne magunkkal vinni azt, amit már csak mi tudunk, mert csak mi éltünk meg, hogy más a hitele az elbeszélőnek, a túlélőnek, mint a történetírónak. És talán ezzel is magyarázható, hogy egyre több ilyen visszaemlékezés jelenik meg. A ne vigyük magunkkal pszichózis. Én magam is ettől érzem megszólítva magamat. És terjesztem a családom körében. Én egyébként ennyit még hagyd mondjak, hogy nagyon érdekes volt, amikor először beszéltem erről a életemnek, erről a részéről a gyerekeimnek, unokáimnak. Kicsit tartottam tőle, hogy milyen lesz az érdeklődés. Ez a Soha interjú kapcsán történt. Összehívtam egy vasárnapi ebédre a családot, és azt mondtam, hogy gyerekek, azért hívtalak benneteket, hogy belenézzetek ebbe a videóba. Adtam a kezükbe papír ceruzát, nem állítom meg, írjátok a kérdéseiket. És amikor véget ért a kazetta, akkor egyrészt rengeteg kérdés volt, másrészt azt mondtam, hogy hát jó, akkor most ebédeljünk, és akkor ebéd után, ha akarjátok, folytassuk. És azt mondták, hogy nem, ne ebédeljünk addig, tedd fel a másikat is. Amikor osztályokba járok, akkor is az a tapasztalatom, hogy hihetetlenül éhesek az információra, a hiteles információra, az igaz szóra. Nagyon, nagyon igényes ez az ifjúság, ha megkínálják valamivel, amire érdemes odafigyelni.
A 820 nap a föld alatt című februárban megjelent könyvről a fordítóval, Előd Nórával Császi Erzsébet beszélgetett. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.